Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és hálás vagyunk a meghívásért. Szeretném feleségemet bemutatni, ő a Baptista Szeretett Szolgálatnak a kommunikációs igazgatója, ezt csinálja hétfőtől péntekig. Közben szabad idejében édesanyja, 4 gyermekünk van, 22 éves és 20 évesek a nagylányaim, a fiúk pedig 16 és 10 évesek. Úgyhogy így jöttünk közétek, és én a Székesfehérvári Baptista Gyülekezetnek vagyok a lelkipásztora, most 9. éve, és 24 éve vagyunk házasok. Most véletlenül eltaláltam. Mondok, úgyhogy. Arról kaptunk felkérést, hogy a szerepekről beszéljünk. Szeretném ott indítani a dolgot, hogy egyszerű dolgunk van, mert olyan dolgokról kell beszélnünk, amit nem mi találtunk ki, hanem Isten. Amikor nem működnek a házasságuk, ugye nem akarok a számarányokra és a vállási rátákra kitérni, amikor nem működik valami, akkor meg kell kérdezni, hogy egyáltalán ez egy értelmes dolog, vagy ha értelmes dolog, akkor rendeltetés szerint használják el. És ezt a két dolgot szeretném nagyon aláhúzni, hogy a házasság a világ egyetlen legfontosabb és legértelmesebb dolga, abban az esetben, ha rendeltetés szerint használják, a rendeltetés pedig az alkotó adta meg. Ebből az alkotó által előírt rendeltetésről, hogy hogyan működik jól egy házasság, ebből választottunk ki néhányat, egész pontosan 6-6 szemelvényt fogunk a férfiak és a nők oldaláról. Természetesen alkalom aztán átlátogatunk egymás szerepeibe, például én is főztem már, hát a gyerekeim megjegyezték, tudják ott a napot és időt és órát, amikor az én fosztomat tették, a feleségem mondjuk kórházban volt, vagy női szolgálaton van, és fordítva, szerintem már a feleségem is szerelte valamilyen szinten az autónkat, hanem is neki kell általában ezt. De adott Isten egy olyan nagyszerű dolgot, amit mi élvezünk, tehát a mi házasságunk is mutatja, hogy a házasságunk azok, ha Istennek maradunk, akkor azok működnek, és nem feltétlenül az ügyességünk és az okosságunk miatt, hanem azért, mert jó kapcsolatban vagyunk az alkotónkkal. És ennek van egy alapszabálya, amiről feleségem fog beszélni.
Hiszen amikor megteremtette az embert, akkor az volt a terve, hogy férfiúvá és nővé teremtette, és a férfiúságunkban és a nőségünkben rejlik az, hogy különbözőek vagyunk. A férfi és a nő az nem csak fizikailag különbözik, hanem nagyon sok területen különbözik, mert különböző a küldetésünk. De a házasságban mégis egy testként tudjuk megvalósítani azt a küldetést, amiért Isten egyenként behozott bennünket ebbe a világba. Ugye a házasságnak az egyik fő szerepe az is, hogy a gyerekek, akiket Isten elküld, azok családba érkezhessenek. A család az egyik alap sejtje a társadalomnak, a gyülekezetnek, minden emberi közösségnek, és a házasság az a bölcső, amivel a gyerekek érkeznek, és Isten ezt úgy teremtette meg, hogy különböző embert, de mivel mind a kettőnket Isten a saját képmására teremtett, mégis hasonlóak vagyunk, hiszen Isten képűek vagyunk, csak más a felépítésünk, mert más a küldetésünk ebben a világban. És én megértem azt, hogy sokszor azt mondják, hogy hát nem működik ez a házasság. Ugye sok fiatal azt mondja, hogy nincs is értelme ebbe belevágni, mert mennyi házasság válással kezd végződik. Mert valóban Isten nélkül ez egy nagyon nehéz küldetés, és sokszor lehetetlen. Ugye Karinti mondta azt, hogy férfi és nő hogyan is érthetné meg egymást, hiszen mind a kettő más akar, a férfi a nőt, a nő a férfi. Tehát már itt kezdődnek a problémák. És ez így van valóban, hogy emberileg nincs esélyünk arra, hogy megértsük egymást, de Isten belénk kódolta a vágyat a másik iránt, ezek ösztönös vágyak, ez mozdít egymás felé bennünket, és ez indít arra, a telefonon törő. Ez indít arra, hogy az Isten akaratába és tervébe belelépjünk. Tehát Isten jónak tervezte ezt, aztán a bűneset miatt már nagyon hamar kiderült, hogy nem minden optimális és ideális, és az a helyzet, amit ma a világban látunk, az nem az Isten hibája, hogy a házasság az nem működőképes intézmény, hanem a bűn következménye. Hogyha Isten nélkül csináljuk, akkor az lesz belőle, ami van. És sajnos, mivel az emberek az Isten nélkül próbálják az életüket vezetni, ezért rossz eredmények születnek, és ezeket a rossz mintákat adjuk tovább a generációról generációra, és sokszor úgy indulunk, mi is úgy indultunk, hogy mondjuk az én oldalamról például úgy indultunk, hogy nem voltak olyan tökéletes mintáim, amiket hoztam volna otthonról, hanem ezért is fontos az, hogy az igéhez forduljunk. Mert az Isten az igében odaadta azt, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, és az új szövetségben újra megerősíti. Ugye az Efézusi levélben beszél arról, hogy mi a két fontos dolog, hogy a feleségek engedelmeskedjenek a férjüknek, a férjek meg szeressék a feleségüket. És a feleség más fordítás szerint, hogy tisztelje a feleségnek a legfontosabb küldetése, hogy tisztelje az ő férjét. Erre vágyik a férj. Így teremtette meg az Isten. Hogy benne van a vágy arra, hogy elismerjék és tiszteljék. És hogyha ezt nem kapja meg a feleségétől, akkor nagyon nehezen tudja a feleségét szeretni. A férjeknek meg mit mondott az Isten, hogy szeressétek a feleségeteket úgy, mint a saját testeteket. És azt meg hát ki az, aki nem szereti? Csak az öngyűlölők, ugye? És érdekes az is, hogy Isten az ellenkezőt parancsolja, amit nehezebb. A feleségnek nehezebb, a feleséget könnyen szeretik, szeretlek, megteszek érted mindent, de sokszor azt, hogy tiszteljük, hogy úgy beszéljünk mások előtt róla, hogy úgy kifejezzük a tiszteletünket, hogy ő ezt érzékelje a mindennapokban, az egy nehéz küldetés. Ugyanígy a férfiaknak, hogy nekik ők tisztelik a feleségüket, de hogy kifejezzék a szeretetüket, hogy a feleség szeretetnek érezze magát, ez egy nehéz dolog. Ezért hívja fel erre az Isten a figyelmünket, hogy ha ezt megteszitek, akkor tudtok egységes, egységben élni, és akkor mind a kettőben bele töltve az a vágy. Mert Isten úgy teremtett bennünket, hogy ott van az a vágy, hogy a nőkben az, hogy szeretve legyek, a férfiakban, hogy tisztelve legyek. És a hozzám legközelebb embertől kell, hogy ezt megkapjam. És sok probléma ma a házasságban pont azért van, mert ha én nem adom meg a társamnak, hány nő megadja a munkahelyen a kollégáinak azt a tiszteletet, vagy hány élethelyzet van, amikor megkaphatja mástól, ha tőlem nem kapja meg. És fordítva is, hogyha bennem ott üres az a tank, ahová a szeretetet várom, akkor ha kiszolgáltatott vagyok más embereknek, akik viszont szeretetet adnak nekem. Tehát ezért nagyon fontos ez a körforgás, hogy a férjek szeressék a feleségüket, a feleségek meg tiszteljék. Mert ha ez megbomlik, akkor jön a, úgy fogalmazta egyik tanító most a közel mondja, hogy az őrület köre kezdődik. Tehát Isten azt a kört tette a házasságba, hogyha én tisztelem, ő szeretni fog. Ha ő szeret, nekem könnyű tisztelni, igaz? Én, ha valahol ez megtörik, akkor már nehéz, hogy miért szeresselek, ha te nem tisztel, mondhatja ő. Vagy én mondhatom, hogy miért tiszteljelek, ha nem szeretsz, ugye? Sokszor ez van a mindennapokban. De az is egy reményteljes dolog, hogyha az egyik elkezdi, tehát az egyik túllép az önigazságon, és elkezdi szeretni vagy tisztelni a másikat, akkor ebből az őrület köréből, hogy egymásra mutogatunk, mert te tehetsz róla, abból ki tudunk lépni, és az Istennél mindig van újrakezdés. Ugye optimális esetben Isten úgy teremtette a párt, hogy a házasságot úgy is mondja az ige, hogy olyan, mint Krisztus, és az egyház, a gyülekezet kapcsolata, ugye, hogy Krisztus a fej, az egyház, a gyülekezet az, aki szereti, tiszteli őt, ő pedig ellátja a dolgokkal, ehhez is hasonlítja az új szövetség a házasságot, és ebből is mutatja meg Isten, hogy milyen feladataink vannak férfiként, és milyen feladataink vannak nőként a házasságban.
És még egy dolgot szeretnék csak zárójelben megjegyezni, hogy mielőtt arra gondolnánk, mi, ha férfiak hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy hát hogy mi lenne, hogyha ez a házasság úgy működne, hogy csak én lennék benne, és akkor nem kéne senki máshoz igazodni. Talán emlékszünk az Istennek a tervére. Nem nagyon olvasunk a Bibliában olyat, hogy az Isten önmagát korrigálta volna, de amikor a teremtésnél megteremtette a férfi, és a férfinek odaadott mindent, és azt mondta, hogy uralkodj mindazokon, amit megteremtettem, és mindig Isten a teremtés a minden egyes napját úgy zárta le, hogy igen jó, nagyszerű, rendben van minden, jól működnek a dolgok, kivéve egyetlen egy dolgot változtatok meg, ez pedig a férfinek az egyedülisége, ránézett, és azt mondja, nem lesz ez így jó. Olyan nagyszerű vagy, és annyira jónak tartanád magad, hogy adok már valakit mellé, de különben sem tudod ezt a feladatot elvégezni, és történt egy érdekes dolog, egy hirtelen műtét, Isten kivette az oldalbordát, és köré helyezett valamit, amire azt mondta az ember, hogy nem csak igen jön, hanem nagyszerű. Pont az, ami hiányzott. És már is Isten azt, amit talán eredetileg a férfire tervezett volna, azt kihelyezte két külön helyre, és ez nem egy, nem egy ördögtől való dolog, hogy vannak férfi, meg női feladatok, hanem egyszerűen Isten így tervezte, és amikor ketté osztotta ezt a testet, és egy kis oldalbolda darabbal egyesítette ezt a dolgot, akkor azt mondta az Isten, hogy neked lesz egy feladatod, és neked lesz egy feladatod. És ha mindenki a helyén van, és szeretve és tisztelve tudja ezt a feladatot végezni, akkor működnek a dolgok. De az, hogy végezzük, ahhoz egyáltalán tisztában felelünk, hogy mi a dolgunk. Egyetlen egy fontos helyre nem engednek oda embert úgy, hogy kinek képeznék. Se egy autóba, se egy felelős helyre, még egy pénztárba se ültetnek be úgy valakit, hogy hát csak ügyébe aztán majd, hogy eligazodott a dolgokon. Kivéve a házasságot szoktuk így, hogy majd valahogy lesz. Kezdjétek el aztán, mi is így kezdtük. Hát ennél határozottabb gondolatai vannak Istennek. Mi 7. éves házasok voltunk, amikor például ezekről a tanításokról így hallottunk így átfogóan, és azt mondtuk, hogy bár nagyon örülünk egymásnak, és jól megvanunk egymással, milyen jó lett volna minden a házasságban hallani. Úgyhogy szerintem senki nincs lekésve erről. Most elhívunk benneteket egy kis visszamerengésre, 1991. augusztusára, amikor is friss házasként megérkeztünk a nászútunkról. Az esküvünkről és a nászútunkról most nem számolnánk be, de mondjuk úgy, hogy jelképesen hoztunk egy gatyút. És azt mondjuk, hogy annyi jó dolgot kaptunk a házasságunk előtt. A házasságunknál is sok jó kívánság elhangzott, stb. Nézzük meg akkor, hogy mi van ebben a gatyúban.
Nem egészen, hanem arról van szó, hogy most kezdjük a házasságunkat, és el kell osztanunk azokat a feladatokat, amik előttünk állnak. Milyen feladatok is, ki mit fog végezni majd a családi szerepeosztásban.
És hát arra gondoltunk, hogy egyszerűen ezt a bacsot kibontjuk, mert a szerepeink itt vannak, már csak fel kell fedezni őket, és most elosztjuk szépen magunk között. Ugyan, Isten kreativitásának megjelenítője. Hát, drágám, szeretnél ilyen lenni?
Azt gondolod, hogy én tudnám azt jobban?
Hát, mondjuk azt nézem, hogy sokkal szemben bar, sokkal szemben fester, sokkal szemben nézik ez az ételeket, és akkor mit nem után, de kreatívan vagy
egyébként. Jó, rendben.
Jó. Hogy Isten tekintélyének két mása az. Megtartanám, hogyha nem nagyon nagy baj, ez az én feladatom. Szerető és védelmező. Melyikünk legyen ebben a pozícióban?
Hát nem tudom, te mit gondolsz?
Hát azért nem baj, hogy csak szeretsz mondani. Mondjuk a védelmet azt megosztjuk, de azért fontos, hogy mindig tudom, hogy nagy szeretettel tartozol felén. Jó, akkor nézzük egy másik újdonságot. Szerető és társ. Hát ha már szeretsz, akkor a társnak is nagyon könnyű lenne. Olyan, na, annyira ügyes, hogy bíztató, nem tudod, nem tudom, hogy te el szoktál meg csükkérni. Hát én van, hogy nagyon-nagyon hamar elcsükkerem, megszavazik neked egy bíztató feladatot, jó? És hát nézzünk egy közbenjáró felfedező. Fodrágem, annyi dolgozom, hogy nincs időm már. Tehát, hogyha ezt hogy a főzés közben megtennéd meg majd a gyerekek nevelése között, felfedeznéd, hogy milyen az, és tudod, majd olvasd az igét, és majd gyere is, ha amit felfedezel, azt mondjad nekem, hogy imádkozz értünk. Közben járó imaharcos, hát majd, ha nyugdíjas leszek, lesz időm erre, addig harcolja a házasságunkért, gondviselő, na azt érzétek.
Valami tartalmány.
Hát persze gondviselő. A fizetési szalagot azt majd így fogom hazahozni, drágám, és sárvár. Tudsz bánni a pénzre?
Hát igyekszem.
Így, és hát azért vannak itt még meg a vezető, azaz természetesen megint lesz, mert ki másra érthetne, ahhoz a nagyszerű feladathoz támogató, ahol nagy szükségem van, drágám, de tudnád milyen férfinak lenni, és milyen nehéz az élet, az akkor igazán a támogatásra felkészülni, jobban az utolsó körülben pedig segítőtárs.
Mondjuk a Biblia azt mondja, hogy a nők a segítőtársak.
Igen, 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 de ezért választottalak, mert azt nem tudom, hogy emlékszel, az első mondatot hozzám az volt, hogy mivel segíthetek. Hát azt mondom, hogy ilyen feleségkel.
Rendben. Csak hát ezt a rengeteg dolgot, hát minden drámával, mindig minden az éjszaj előtt. Te meg mit csinálsz? Hazajöttek úgy a tévé előtt. Te félvetlen, de hogy csináljam? Én ezt így nem tudom megtenni. Ennyi terhet nem tudom hordozni.
Hát eddig tartottam az
házasságot.
És amit látod, nagyon egyszerű, kinek jelöltük azokat a feladatokat, amelyik a férfiaknak a dolga lenne, és mielőtt meg...
Okay.
Jó. Talán kezdenénk ott, hogy már szívem szerint egy sokkal markánsabb dologgal kezdeném, de az első és legfontosabb feladat a férjeknek a biztatás. Most a férfiak, nem tudom, hogy hányan vagyunk itt, akik nagyon szeretnénk verbálisan kommunikálni, az beszélni. Mindenkinek. Úgy gondoljuk, hogy mivel mi kevesebb beszélünk, ezért úgy gondoljuk, hogy más is kevesebb beszél, esetleg azt gondoljuk a feleségünkről, hogy túl sokat beszél, és biztatásra pedig úgy gondoljuk, hogy nincs is szükségünk, hiszen mi mindig tudjuk a dolgainkat, de ne felejtsük el, hogy a feleség nem férj, a férfi nem nő, és a nő nem férfi. Amennyire talán úgy tűnik, csak gondolom, hogy nekem a biztatásra nincs szükségem, annyira nagy szüksége van a feleségemnek a biztatásra. Gondoljuk csak el, amikor az életünk kezdődik, hát nem biztos, hogy ő a konyha tündére is, és a többi, de egy kis biztatással, vagy sok biztatással nagyon sok dolgon keresztül lehet lendülni, és a biztatás mellé még odaér már halványon, hogy humor. A legnagyszerűbb dolgokat nemes humorral nagyon szépen el lehet simítani, úgyhogy tanuljunk bele a biztatásnak a szolgálatába. Különben is tényleg igaz az, hogy soha senki nem volt, nem lesz, és nincs is olyan közel hozzá, mint a feleségem. Hát miért ne azt biztatnám, akit az Isten megbízott, hogy mellé teszem. Ha ő megbízott bennem, akkor én is legyek egy ilyen biztató lelkületű.
A biztatásnak a női ellentét várja, vagy a női része a támogató. Tehát a feleségek szerepe az, hogy támogassák a férjüket abban a küldetésben, amire az Isten őket elhívta. Lehet ez egy nagy küldetés, lehet ez egy mindennapi feladat, egy építkezés, egy munkahely, és a férfiak, bár az azt mondta, hogy nincs szükségük bátorításra a férfiaknak, én úgy gondolom, hogy minden embernek szüksége van bátorításra, és szüksége van támogatásra, és amint az előbb is mondtam, hogy ha a férfiak nem kapnak kellő tiszteletet, akkor nem tudják megfutni olyan magabiztossággal azt a pályát, amire Isten szánta őket. Szokták mondani, hogy minden nagyszerű férfi mögött egy nagyszerű feleség áll, és így is van. Nagyon nehéz úgy egy férfinak sikeresnek lenni, hogyha otthon nem támogató feleség van a háttérben, és nem olyan, aki biztatja. Ugye ez nem mindegy az, hogy például a mai világban is a versenyszellem nagyon uralkodik, egy sima munkahelyen is, hogy ki a jó, ki a sikeresebb, ki, ha elbocsátanak valakit, kit fognak, aki kevésbé sikeres. És nem mindegy, hogy milyen háttérből megy a férjünk arra a munkahelyre, hogy otthon bátorítást kap, mert ha bátorítást kap, akkor maga biztosabban indul neki, akár egy új kihívásnak is. Akár mondjuk, ha netán munkanélkülivé válik, és állásinterjúkra kell járni, akkor nem mindegy, hogy mivel bocsátom el, azzal, hogy sikerülni fog. Nem, ha lenne elsőre, másodszorra, tehetséges vagy ebben, majd felismerik, meg lesz a helyed, ne izgulj, egy család vagyunk, melletted állok. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szedd aztán össze magad, nehogy már megint az legyen veled, ami volt, ugye? Tehát, hogy mi nők hajlamosak vagyunk a kritikára, és hajlamosak vagyunk arra is, amit a Lajos is említett, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb. Tehát, hogy megjegyezzük, hogy bezzeg a Tibi, az ezt csinál, meg azt csinál, te meg milyen szerencsétlen vagy. Na most egy ilyen közegből nem tud úgy futni, mint egy hős. Tehát szoktam mondani, hogy mi feleségek vagyunk, amit vélünk hőségtevői. Tehát ha otthon azt a bátorítást, biztatást kapja, akkor tud azzá a férfivá válni, akivé az Isten teremtette. Ezt a 20-30 lányéves házasságunk alatt megfigyeltem a környezetünkben, a gyülekezetben is, hogy akármilyen nagy tehetségű férfiak voltak, ha a feleségük nem állt mögötte, 10-15 év múlva vagy válás lett a vége, vagy felbomlott a család, vagy ő kellett visszalépjen a szolgálatából, a munkahelyéről, a békesség kedvéért. Olyan ez, mint egy jó-jó, hogyha nincs az a támogató háttér, akkor lehet, hogy elhúz egy ideig, de aztán visszarántja. Tehát Isten bennünket feleségeket rendelt arra, hogy támogassuk a férjünket, azon a területen, nem amit mi megálmodtunk, hanem amit az Isten gondolt belőle, azon a területen, abban az elhívásban. Meg ami az ő szívében van vágy. Még akkor is, hogyha elsőre nem mindennel értünk együtt. Hogy érezze azt, hogy az én tiszteletem nem csak elmélet, hanem a szavaimban is megnyilvánul.
A támogatásban sokkal könnyebb vezetőnek lehet. Ez a következő dolog, amit ajánlunk, hogy a férfiak legyetek komolyan. Vezetőnek lenni nem azért választott ki az Isten, mert megtalálta a tökéletességnek továbbját, hanem azért választott ki az Isten, mert önmagából ad annak a férfinak, aki szervállalja ezt. Ebből beletartozik az is, hogy a vezető néha téved. És ha néha rájön erre a tévedésre, ezt elmondja, és hogyha valaki vezetőként már beismert tévedést, az a sokkal nagyobb tekintélyt szerzett, mint hogyha úgy csinált volna, mint hogyha a tévedése nem is lenne tévedés. Másik, hogy a vezető az nem despota. Nem azért vagyunk vezetői pozícióban, hogy végre legyen egy hely, ahonnan kioszthatjuk a parancsokat, vagy kioszthatjuk az utasításokat, hanem a vezető attól vezető, hogy előrébb lát, Isten megadta azt a lehetőséget, hogy egy férj esetleg előrébb lásson, nagyobb lépékekben tudjon gondolkodni. Ez nem azt jelenti, hogy a két nagy lépés között ne lenne feladat a feleségnek azokat a dolgokat betölteni. A vezetőként még egy nagyon fontos feladat van, hogy ez nem azt jelenti, hogy a feleségemtől függetlenül hozok döntéseket. Én egy ilyen családban nevelkedtem, ahol a szüleimet nagyon-nagyon szerettem. Az apukám sokáig gondolkodott, tervezett, és a többi, és a nagyobb döntésekbe odaírta a családot, beleírta az anyukámat is, és kinyilatkoztatta a döntést. És mi azt így elfogadtuk, hogy akkor most ezt csináljuk, most azt veszünk, most elköltözünk, és a többi. És hát én úgy gondolom, hogy mi sem természetesen, az azt jelenti, hogy én most eltávolom, elmegyek, megkérdezem az Isten, hozok egy döntést, és utána tadám, kinyilatkoztatom, hogy mit kell csinálni. És akkor rájöttem, hogy miközben a fia, hogy azt mondta, jó, de lenne egy gondolatom. És az a gondolat, az egy tökéletesebb gondolat volt, mint amit én gondoltam. Vagy jobb, vagy legalábbis bizonyos részleteiben sokkal részletesebb, vagy érzékenyebb volt. És akkor megértettem egy egyszerű dolgot, hogy most is értem, tanulgatom ezt, hogy vezetni azt jelenti, hogy együtt beszélünk meg dolgokat, de a döntés és a felelősség az én vállamon van. És nem tolom rá, és nem tolom át, és nem mondom azt, hogy most nekem nincs kedvem, akkor vegyi át feladatokat, hanem a vezető azt jelenti, egy gyárban egy vezető kevésszer szokott a portás fülkébe lenni, de nekem mondta, egy barátom mondta egyszer, hogy tudod, a vezető olyan, hogy ha portás leveleszi, akkor ő készre menni, és arra az egy napra helyettesíteni, hogy két órára még meg nem érkezik. Nem az az ő posztja, de kész arra, hogy oda menjen és oda álljon. És valahogy ezt jelenti férfinak lenni, nem pedig a helyi otthonban kialakított kis trónom, ahol én beülök, aztán először a feleségem, aztán a gyerekem, aztán a gyerekeim engem szolgálnak, mert én vagyok a vezető. Egyébként, hogyha valaki egyszerűen szeretni megérteni ezt a képletet, azt gondolja Jézus, hogy hogy volt ő vezető az övék között. Teljes tekintéllyel, és mégis teljes alázattal. Vezette őket úgy, hogy a kendőt felvette a derekáról, és meg most az övének a lábát. Tehát így vezetett, és előtt járt az övék között.
A feleség pedig segítőtárs, ugye Mózes végében is azt mondja az ige, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillő. Az eredeti héber szó azt jelenti, hogy körülvesz, körülölel, a segítőtárs ezt jelenti. A segítőtársi szerep nem másodlagos, hanem létfontosságú, úgy egy feleség a megfelelő időben segítségével, buzdításával és vigasztalásával körülvegye a férjét. És ahogy a férjem is mondta, hogy kiegészítse azokon a területeken, támogassa azokon a területeken, amit nála helyezett el a Jóisten. Hiszen nem egy személyes vállalkozás, nem egy ilyen kommandós alakulat vagyunk, hanem egy testként, egy csapatként számít ránk Isten, és így osztotta ránk a feladatokat. És segítőtársként felelősségünk van arra, hogy megosztjuk a férjünkkel mindazokat a képességeket, ajándékokat, gondolatokat, amiket az Isten bennünk helyezett el. Tehát vannak olyan dolgok, amit viszont én a mindennapi életben, hogy az adminisztráció hozzám közelebb áll, mint a férjemhez. Ezért persze ő is megtanul, hogy összerakjon egy PowerPointot, és használja ezt a tanításban, de amikor még neki nem ment, nekem ment, akkor én ebben segítőtársa voltam. Nem mondtam, hogy én ezt jobban tudom, tehát most már én vagyok itt a fej, hanem azzal hozzájárultam ehhez a munkához. És így az élet minden területén az ő segítőtársai, a férjeink segítőtársai vagyunk.
Másik feladat, amit nagyon komolyan kell venni férfiaknak, a gondviselésnek a feladata, három területét csak érintőlegesen, az anyagi gondoknak, ugye benne van a szóban, hogy van egy gond, és arra valaki gondot visel, életben van egy probléma, egy meggondolni terület az életünkben, ugye az elsődlegesen az anyagi területekre gondolunk, és ezt pontosítunk a férfiak a gondviselésre gondolunk, ami részben igaz, másrészt pedig mit ér az a család, ahol tele van pénzzel és egyéb dolgokkal, de soha nem lehet az akit, soha nem látja a feleség a férjet, és soha nem töltetem be más irányú gondviselésemet, hiszen a feleségemnek lesznek olyan gondja, amikor érzelmileg kerül gondba, akkor nem mutatom azt neki, hogy és ezért mennyi pénzt adjak neked, hogy ne legyen érzelmi gondod. Vagy lelki szellemi válságba kerülünk. Ezt megint pénzzel nem lehet megvenni. Akkor azokért a gondokért, és az a megszerű, hogy Isten együtt működik, hogy amikor megházasodunk, akkor már kapásból hárman vagyunk a házasságban. Van a feleségem, van az Isten és én. A harmadik szálként ott van közöttünk. Ő nem egy csendes szemlélő, hogy amikor majd oda csaphatok, akkor oda fogok csapni, hanem ő a harmadik tél, Isten az, aki a gondunkat viseli, és amikor nekem olyan gondokat kell megoldani, hogy meghaladja az erőmet, akkor egyszerűen ezt a gondot azt mondom Istennek, hogy segíts nekem, adj ötletet. És van, amikor ezt a gondot elveszi, van, amikor pedig ad hozzá társakat, barátot, ismerőst, késő segítséget, vagy egyszerűen azt mondom, hogy drágám, egész éjszaka vagy, sokat napok óta ezen gondolkodom, és nem találjuk rá együtt a megoldást, de mi mindig tudunk egy dolgot tenni, hogy a házasságunkban lévő harmadik személynek ezt a gondot átadjuk. És egy idő után néha meg szoktuk jegyezni azt, hogy a tavalyi gondok már ilyen morzsáminak tűnnek. Mindig a mai napnak a gondja az, ami nagyon nehéz, de ezt egy férfinak fel kell vállalni, hogy ő viseljen ezeknek a gondoknak a terhét. Egyetlen egy dologra szeretnék, nagyon legyünk érzékenyek, amikor a gondviselő saját hibáján kívül a gondviselésből kiesik. Mondjuk munkanélkül lesz valaki, mondjuk beteg lesz egy férj, elbocsátják. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy a feleség tényleg támogatóként legyen. És ne arra gondolj, hogy na, akkor most összefele van sok, és kezdve akkor én vagyok a főnök. Mert a szerepek attól függetlenül, hogy kinél, ahol nagyobb az összeg a fizetési szetmény, vagy a bankszámlán, amikor megérkezik, ettől függetlenül a szerepek ugyanazok. Időlegesen felcserélődhetnek, hogy a gondviselés átkerül egy másik oldalra, de mindig gondoljunk arra, hogy a gondviselésben a pénz tanulni dolgok, a gondviselésnek minimum csak egy harmada lehet. Gondját viselem a feleségemnek, odafigyelek rá, megkérdezem, hogy mit szeretne. Biztos, hogy is tudjátok, az itt házasoknál, amikor a termosztátot az egyik föltekeri, oda megy a másik föltekeri, letekeri, ebből álló háborúk lehetnek. Az egészszerűbb, ha én gondviselő vagyok. Gond ez a feleségem, neked, drágám, hány fokon szeretnék? 18. Mondjuk ennyit nem fog mondani, de akkor én vagyok az, aki a gondját viselém, és bizonyos értelemben a kempét keresem, hogy miben tudom én őt olyan helyzetben tartani, hogy ő szeressen mellettem lenni. Mert én szeretném őt megtisztelni. Ezért nem szoktunk így gondolkodni, de néha ilyen borzasztó egyszerű dolog, hogy mi vagyok én a házastársamnak gondviselője. Mi a gondja? Viselem ezt a gondját. És vagy keresünk együtt megoldást, vagy keresünk olyan valakit, aki közösen tud segíteni nekünk ebben.
Amit az előbb mondott, hogy vannak időszakok, amikor felcserélődnek a szerepek, de alapvetően amire teremtve vagyunk, az az, amit könnyebb nekünk megtenni, nem? Tehát, hogy ha én támogató vagyok, nekem könnyebb őt bátorítani, neki nehezebb a szavaival bátorítani. Ő viszont mondjuk nőként nekem nehezebb vezetni a családot, olyan döntéseket hozni, hogy 10 évre, 20 évre is azok helytálló döntések legyenek. Sokszor, a magyar társadalomban ez nehéz, mert eléggé matriarchátus jellemző, tehát hogy a nők vezetnek, és ezt a mintát hoztunk, én is ilyen voltam, de nem jó ez, mert nem arra vagyunk teremtve, nem tudunk olyan terheket hordozni, összeomlik ezeknek a súlya alatt egy nő. És azért is beszélünk ezekről, hogy kinek mi a szerepe, mert egyrészt erre vagyunk teremtve, másrészt meg Isten ezt fogja tőlünk számon kérni. Tehát az a férfi, aki nem veszi fel a vezetést, akkor is Isten meg fogja kérdezni, hogy miért nem tetted ezt meg a családod esetében. Nem mondhatja, hogy hát mert a feleségem olyan erőszakos volt, hanem hogy te azt mondja, hogy de téged teremtettelek arra, akkor miért nem próbáltad ezt az igéhez igazítani ezt a dolgot. Vagy ugyanígy, hogy mondhatom feleségként, hogy hát én vezettem a családot, mert olyan tutyimugyi volt a férjem. És akkor is azt mondja Isten, hogy oké, de nem ez lett volna a te feladatod, hanem hogy őt bátorítsd arra, meg támogasd, hogy felnőjön vezetővé. Tehát értitek, hogy azért is fontos ezzel szembesülni, hiszen ez a fő küldetésünk az életben. Nem csak az, hogy jó tanárok legyünk, vagy jó, mit tudom én, hanem egy családban élünk, és az életünk nagy részét ott töltjük. És ez a fő hivatásunk, meg ezeket a mintákat, ahogyan mi élünk, ezeket szavak nélkül is továbbadjuk a gyerekeinknek. És sokszor én a saját családomban is láttam, hogy a megtérés előtt másképp éltek, és nehéz volt utána a megtérés után ezeket a szerepeket, amik 10-15 év alatt berögződtek, hogy az anyunál van a pénz, elszedi aputól, akkor utána nehéz volt az anyunak megbízni abba, hogy apu be tudja osztani a pénzt. De hát miért ne tudná? Be tudta, csak előtte alkoholista volt, azért nem tudta. De amikor megtért, akkor már ez nem volt probléma, értitek? De oda is kell egy hit, hogy átad. De nem lehetetlen. És lehet, hogy nekik nehéz volt ez, de utána én már olyan mintákat tudtam kapni, ami már nem volt annyira így ellenes, értitek? Tehát ezért is fontos, hogy ha nem is tökéletes minden, hogy törekedjünk a rendezésre, hiszen Isten is úgy, amikor megállunk előtte, akkor ezeket fogja számon kérni rajtunk, másrészt meg így tudunk áldást adni az utódainkra. Ugye Lala ott hagytam, hogy a férje gondviselő, aki ugye behozza a javakat, és gondoskodik az ő családjáról. Régen ez nagyon egyszerű volt, mert tényleg így volt, hogy a férfiak elmentek, szántottak, vezettek, állatokat tartottak, a nők meg mit csináltak? Az ellen, vagy a párja ennek a sáfár. A nők voltak a sáfárok, akik abból, amit a férfi betermelt, abból működtették a családot. A sáfárnak lenni, példabeszédek 31. könyvét lehet, hogy ismeritek, ugye a derékasszony dicsérete. Szoktam mondani, hogy főfon nem takács mi az, derékasszony, ugye, mert éjjel se alszik, mégse se messziről hoz házalépének eledet, utasítást ad a szolgálóinak, a szándéka, mezőt vásárol, szőlőt telepít, mindent csinál, szőtteseket készít, télen sápáznak a családja, ilyen a férje meg a kapuban van, a város vezetőivel, de mondjuk mennyi minden van ebben az igében is, hogy ahhoz, hogy egy férj ott a város vezetőivel legyen, a feleségnek a feladata, hogy a hátteret biztosítsa. hogy nem a, annak a feleségnek a férje nem fog a városkapuban ülni vezetőként, aki otthon a férjével subiszkoltatja a konyhát, vagy főzeti a süteményt. Nem? Tehát ha vagy ott van, vagy itt van. És hát a legjobb példa erre a sáfárkodásra ez a bibliai derékasszony. Hogy, de mit jelent ez a mi életünkben, hogy hányszor vannak nehezebb időszakok egy életciklusban, nem? Tehát mikor házasok vagyunk, fiatal házasok, akkor sem úgy kezdjük, hogy Rockefeller unokái és minden van számla a rendelkezésünk, de ám nem szoktuk mondani mi is a gyerekeinknek, hogy két bőröndel házasodtunk. És akkor kellett ahhoz sáfárság, hogy az ember a dédmamától örökölt bútorokat lefestette egyformára, és akkor vette ilyen szőtteszeket, kiraktuk, azzal így megcsináltuk, meg a köcsögöket összegyűjtöttük a szomszédpadlásról, és akkor lett konyha, meg lett minden. Abból a kevésből, ami volt. Ez a sáfárság. Vagy hogy nem volt semmi, csak tök, mert sok tököt kaptunk, és akkor már mindent főztünk. Tökös lecsó, tök rántott tök, tök leves, tök főzelék, tök, így tök, úgy. Ugye? Mert akkor abból tud az ember sáfárkodni. Nem azon siránkozik, hogy jaj, nincs semmi, másnak mi van, hanem ami van, azzal sáfárkodsz. És mit mond az ige a sáfárokról? Hogy attól hűséget kér az Isten. És aki a kevesen hű, azt az Isten sokra bízza. Aki ki tud hozni a semmiből is valamit, és egy nő, hogyha ha Isten szerint való feleség, akkor meg tudja azt tenni, nem? Hogy sokszor szokták ezt csodálni a férfiak, hogy tudtok, mit tudom én, mint a lányommal natú csomagoló papírból mindent rittyentünk a lakásba, és akkor hogy jutott ez eszetekbe? Ugye sok minden eszébe juthat az embernek, ha nem csak abban gondolkodik, hogy bankkártyámon mi van meg, hogy mit vett a szomszéd, hanem abban, hogy abból, ami van, én mit tudok megtenni. Tehát ez a sáfári feladat.
A férfiaknak következő tulajdonság, amit érdemes szemelőt tartunk, az Isten lelkületének a bemutatója. Vagy igen, aki bemutatja az Isten lelkületét. Ez azért nehéz nekünk első kör hallásra, mert azt gondoljuk, hogy a nők a lelkibbek, ők szerintem tudnak imádkozni, többet olvasnak Bibliát. Egyáltalán van idejük, mert azt gondoljuk, hogy ők csak otthon vannak, hát természetesen nem így van. És úgy gondolom, hogy mi férfiak a racionális és kézzelfogható dolgokkal foglalkozunk, és különben is mi kell, hogy behozzuk a gondviselésben azt a részt, ami a fizetés, stb. De nem csak ennyi domál egy férfinek az élete, hanem milyen lelkülete van egy Istennek. Például, hogy nem csak igazságos, és nem csak itt élő széke van, hanem van egy hatalmas szíve. Tehát, hogyha az én szívem hatalmasabb, legalább akkor, mint a feleségemé, akkor pont jól mutatom be az Isten lelkületét. És el tudom mondani neked, hogy rágan nem vagyok, hogy ez is annyit sikerült. Nem is vártam el, hogy egy idő alatt megcsinál ezt. Én köszönöm, hogy egyáltalán neki fogtál. Vagy egy olyan lelkület van az ember, hogy nem várhatom el azt, hogy akár fizikailag bírnem annyit. Mert hát neki nem az a csontozat, nem az izomzat, nem az a dolog adatot. Vagy az Isten lelkületével beletartozik az is, hogy a problémákat hogyan oldja meg az ember. És amikor megértem azt, hogy tulajdonképpen az én feleségem nem azért emlegeti a problémát, mert hogy ő most ebbe a probléma beleragad, hanem mert ő nem látja a megoldást. És akkor azt mondom, Istenem, én se látom. De ha van egy olyan lelkületem, Istenem, jövök hozzád. A hívő férnek, vagy a keresztény férnek van egy olyan lehetőség, hogy a problémáit, vagy az előbb mondtuk, a gondjait tovább tudja az Istennek. És nem azt mondja, hogy elfelejti a gondot, hanem vár egy megoldást, akár időben, akár térben, hogy mikor történik ez a megoldás. De Isten lelkületéhez hozzátartozik, hogy türelmes vagyok önmagammal, türelmes vagyok a feleségemmel. Igyekszem észrevenni a kedvét. Ezeket néha tanulni kell. Nekem nagyon. Tehát, hogy nekem ez kimutatni azt, hogy érzelmekben a feleségem sokkal többet várna, várna, ezt nekem meg kell tanulni, nekem nem olyan természetes, mert a mi apukánk nagyon-nagyon szeretett bennünket, és tényleg minden megtettértünk, de nem nagyon beszélgetett. És hát 68 évesen ültetett le bennünket, amikor mi már 40 akárhány évesek voltunk, és azt mondja, fiaim, én egy dolgot nagyon elrontottam az életbe, nagyon keveset beszélgettem veletek. Most látom, hogy az unokáim felé szeretném csak annyit mondani, hogy beszélgessetek. És akkor azt mondtam, hogy ez is az Isten lelkülete. Az Isten szokott beszélni. Szokott szólni. Írásba adta a dolgait. Tehát, hogy az Isten lelkülete az, hogy kommunikálni akar. És én is, hogyha ha másra, akkor meg kell tanulnom kommunikálni. És végül pedig az én rém kérdésem az, hogy a házasunk első hetében, amikor megkérdeztem, hogy 2 hónapos házasként a feleségem, hogy lámát, te lehet? Mert most nyilatkozni kell. És bevette volna rajtam, hogy nem, vagy tudjátok a székely, majd szólok, hogyha a változás történik ebben a dologban. És akkor meg kellett értenem, hogy neki hallani is kell, meg érezni is kell. Én meg úgy voltam vele, hogy én tudom, tehát nem azt kérdében nem vetődik fel, tehát minden mindent azt mondani, ami világos és egyértelmű. Na most ebben is meg kellett tanulnom, hogy én nem vagyok feleség, de ő se férj. Tehát meg kell tanulnunk át látogatni egymás lelkületébe. Az Isten lelkületének a bemutatója. Akár abban, hogy vágyom arra, hogy hogy ért meg. Isten mindig, ha megfigyeljük, akkor mindig olyan módon szólt az emberekhez, ahogy ők értették. De így szó szerint. Azon a nyelven, abban a kultúrában, azon a helyen, és a profétái által is így szólt. És gyakorlatilag a kommunikációnk is nem arról szól, hogy én elvállom, ő majd jöjjön rá, hogy mire gondolok, hanem legyen egy olyan lelkület, hogy de jó lenne, hogyha ő erről is tudna. Vagy de jó lenne, hogy ezt megérteni, vagy ebbe a folyamatba belelátna. És aláírom, hogy néha ez a másik folyamat, hogy itt most azzal zárom, hogy drága feleségek, tegyetek kívánosak hozzánk ezen a területen, igyekszünk felzárkózni.
A feleség feladata Isten szeretetének a visszatükrözése. Tehát általában a családnak a lelki hőfoka, vagy a lelkisége, az sokban függ a feleségnek a lelkiségétől, nem? Tehát, hogyha van egy meleg szívű nagymama, akkor általában az a család olyan. Hogyha az a nagymama morcos, meg kritikus, akkor valószínűleg a család légköre sem annyira meleg lelkületű. Tehát feleségként Isten azt bízta ránk, hogy az ő szeretetét, az Isten szeretetét tükrözzük vissza a családba, hiszen erre van a legnagyobb szüksége mindenkinek, és ez az, amit mindenki megért. Mi egy évet misszionárisként éltünk Mongóliában, és mielőtt elmentünk, egy amerikai misszionáris feleség csak egy nagyon rövid üzenetet küldött nekem. Azt mondta, hogy sose felejtsd el, hogy a szeretet az a nyelv, amit a Földön bárhol megértenek. És én nekem ez egy nagyon egyszerű üzenet volt, és utána gondolkodtam, hogy tényleg nem feltétlenül az evangéliumot kell mindenkinek elmondanom. Elég, ha szeretetet adok, mert ebből valamit már meg fognak érteni az emberek. És akkor nem beszéltem a nyelvüket, meg még angolul sem beszéltem, mikor oda kikerültünk, és gondoltam, most hogyan tudom őket szeretni. Akkor rögtön eszemét az, hogy például azzal, hogy vendégül látok embereket, tehát hogy egy vacsorát készítek. És akkor elkezdtük ezt, hogy vacsorára hívtunk, már amikor oda mentünk, 3 napja ott laktunk, már hívtunk egy misszionárius házaspárt. Aztán így szépen sorba a világi tanítónőket, a tolmácsot, mindenkit. És mert ott jobban volt erre egy időm, meg egy ilyen kiélezett helyzetben. És jó volt azt látni, hogy mennyire átformálja az embereket az, hogyha csak úgy kapnak feltétel nélkül szeretetet. És ez az, amit elsősorban a nőknek adott Isten, hogy mi vissza tudjuk az Isten szeretetét tükrözni. Akár a gyerekeink felé, hiszen annyira erre van szükségük, hogy legyen egy hely, ahol feltétel nélkül szeretik, vagy a férjünknek is erre van szüksége, hogy ne kelljen otthon is bizonyítania, hogyha már világban bizonyítani kell mindig, hanem tudja, hogy hibázhat, tévedhet, úgy szeretik, ahogy van. És hogyha én ezt meg tudom tenni feleségként, akkor az átformálja az egész családot. És ha nem vagyok képes szeretni az embereket, vagy a környezetem, vagy a családom, az azt jelenti, egyszer felírtam magamnak ezt a mondatot, hogy ha nem vagyok képes szeretni, az azt jelenti, hogy nem vettem át semmit Istentől. Tehát mert az Isten maga a szeretet. Amikor az Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor tud ez a mennyei erő átáramlani rajtunk. Amikor megérint az Isten szeretete, akkor nem tudunk kemények és kritikusak, meg ítélkezők lenni a másik ember felé, hogyha minket az Isten szeret. De hogyha ezt nem tudjuk az Istentől átvenni, akkor megkeményedik a szívünk. És sokszor azért nem tudunk szeretni, a környezetünket, a szomszédainkat, a anyósunkat, a menyünket, a akárki, mert nem vettünk át semmit az Istentől.
A szerető és védelmező. Ugye a védelmezéssel kirendünk végül a jobban, mert hát hozom az ellenség, küzdjünk meg vele, férfiasan ez a dolgunk, de oda teszi az védelmező szerető védelmező, vagy féltő és szerető védelmező. Ez azt jelenti, hogy be tudom-e tárolni azt, hogy micsoda kincs az, hogy őt kaphattam. És ha ezt megértem, akkor nagyon könnyűre szeretem, hogy nincs más rajta kívül. Hogy ő az, akit azért adott az Isten, senki más nem fog úgy, a gyerekeim is csak az első 20 évükbe kéri számon, vagy 21-hány évükbe kéri számon az Isten, akkor ki kell engednem őket. Őt ide tette mellé, vagy egymás mellé tette minket egy egész életre. És ő az, akit szerethetek, és védelmezhetek. És ha ő gyengédséget kapott, ez azt jelenti, hogy bizonyos területeken nem csak gyengédebb lesz, hanem gyengébb is, sebezhetőbb is. Ebben a helyzetben tudok-e a védelmezője lenni? Vagy tudom-e azt mondani a gyerekeimnek, hogy gyerekek, azért ezt anyával nem csinálhatjátok. Vagy nem engedhetek meg olyan terheket, amiket lehet, hogy ő a nagy szívéből megtenne, a családért való égésből, vagy és azt kell mondani, hogy nem, itt most egy kicsit megállunk. Inkább nem kell annyi pénz, inkább nem kell annyi dolog, de álljunk meg, mert szeretlek téged. Mert én 20 év múlva is, meg 30 év múlva is itt szeretnélek az oldalamon látni téged. Szerető és védelmező. Hogy igenis lássuk be azt, hogy más területeken kapott erősségeket. Ő a lelkében erős, tehát nem a fizikumában erős. És ebben nagyon fontos, hogy nem versenyezni kell egymással, hanem egymást kiegészíteni. És ebben a szeretetben én úgy gondolom, hogy ahogyan mi nagyra tudjuk értékelni, hogy a tisztel a feleségünk, ha viszont a szeretetemet kifejezem valamilyen módon, egyáltalán rájövök, hogy mi a módja annak, ahogy a szeretetet legjobban értékeli és érzékeli, akkor ha szerető és védelmező vagyok, akkor a feleségem biztonságban érzi magát. Ha valaki biztonságban érzi magát, akkor sokkal kreatívabb lesz, sokkal jobban oda tudja tenni az ő életét. Egy bizonytalanságban lévő ember még magáról sem tud gondoskodni. Egy biztonságban lévő pedig sokkal kevesebben gondoskodik, mint olyankor is, akiket elvérnem kellene.
De a védelmezőről eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen az minden területen ez a férfi feladata, hogy például, hogyha a gyerekeknek az iskolában konfliktusuk van, hogy akkor nem a feleség küldjön, mennyi aztán intézd el, vagy ha átjön a szomszéd kiabálni. Tehát, hogy a védelmezés az is, hogy a családomat megvédem a külső támadásoktól. Ugye régen ez azt is jelentette, hogy építek egy viskót, vagy tehát a fizikai értelemben, de lelki értelemben is, amikor konfliktusok vannak, akkor is felvállalja azt, hogy ő védelmezi meg a családot, jó hírét, a család becsületét, vagy a gyerekek problémáit is akár lerendezi. Feleség szerepe, szerető és társ. Ugyanúgy, hogy Lajos sem elmondta, hogy a férjnek is ezt fel kell mérnie, hogy a feleség az, aki életre szól. Azaz ott ugyanúgy a feleségeknek, nekünk is. A gyerekeink, ez a feleségem még nagyobb veszély. Hogy amikor megszületnek a gyerekek, akkor a gyerek, és akkor a kisbabáim, és nincs arra idő már, hogy a társammal is időt töltse. És akkor utána meg mennyi gond van, ahogy nőnek, megint sok feladat van, és amikor kiül a pétek, mert ugye ez az élet rendje, akkor pedig nézünk egymásra, hogy ki ez az ember, akivel együtt felneveltük a kisbabákon, de nem volt köztünk kapcsolat. Tehát ezért is fontos az, hogy a házasságot építsük. Akkor is, amikor sok kisbabánk van, vagy nagyon elfoglaltak vagyunk, legyen olyan idő, amikor együtt vagyunk, és itt fontos az, hogy társ. Hogy a társ az azt jelenti, hogy egyenrangú partner, megosztom vele, és a társ, hogy megosztom vele a szívemet, megosztom vele a gondolataimat, megosztom vele a vágyaimat. És hogyha ő a legjobb barátom, akkor ha elmennek a gyerekek, akkor se fogunk nézni egymásra. Most a gyerekeink vannak már ilyen párválasztós időszakban, és akkor kérdezi az egyik lányom éppen a héten, hogy akkor lehet, hogy ő lesz a, hogy honnan tudom 100%-ig, mert most van egy olyan fiú, aki lehet, hogy ő lesz a férje. Hát mondom, mert mások azt mondják, hogy nem fog ez működni, de mondom, mit érzel a szíved? Hát én úgy érzem, hogy fog működni. Mondom, el tudod képzelni azt, hogy ha senki más nem lenne, csak vele össze vagy zárva egy szigeten, hogy ezt minden további nélkül. Hát mondom, akkor nagyon jó esélyed van arra, hogy ő a te társad. Mert tényleg szoktam mondani, hogy mi is. Mongóliában volt egy év, amikor senki mással felnőtte nem tudtam beszélni, mert nem is volt, akivel beszéltem volna, csak a férjem. De nekünk ez nem volt gond, mert a legjobb barátai is vagyunk egymásnak. És ez is a feleség feladata, hogy nem a, vagy igen, tehát hogy nem, ne a gyerekeim legyenek a társaim, ne a barátnőim, vagy az anyukám legyen a társam, hanem hogy ő legyen a nem csak a házastársam, hanem a legjobb barátom, akivel megosztom a szívemet és az egész lényemet.
Így az Isten tekintélyének a két másra, itt hat húznom alá, hogy Istentől megtanulunk. Isten az az egyetlen olyan felettünk lévő tekintély, aki nem használja ki ezt a pozícióját, ez nem is negatív értelemben nem fordítja az ellenkezőjére, hanem úgy tud tekintély lenni fölöttünk, hogy ez mindig a javunkat szolgálja és védelem. Ahogy az Isten tekintélyét megértjük, meg kell azt is értenünk, hogy ezt a tekintélyt kell kiválasztanunk a feleségemre, a száraz, nehéz időben, amikor beteg, amikor kismama, vagy olyan támadások, akár lelki, szellemi támadások éri, akár egy gyülekezetből, akár a városból, faluból, de én vagyok az a tekintély, aki felveszem ezeket felé egy bátorítással, felé egy segítséggel, vagy úgy, hogy megosztom az igényt, keresem az Istennek az akaratát, és ez nem kell lelkésznek lenni, tehát ezt bátran nem mondani, hogy Isten igének nincs olyan kitétele, hogy 50%-ban hat az egyházakra, 100%-ban lelkészekre, hanem az Isten igéje azokra felé hat, akik megnyitnák a szívüket. És tényleg felnőhetünk oda, maikor nem ennek kedvez, ma szeretni a maikor elhitetni férfiakkal, hogy ne a felé menjetek, vagy csak a pénz felé menjetek el, vagy nem vagytok tekintélyek, és a többi, és a többi. De az Isten megérte, hogy ő hogy tud apa, atya lenni fölöttem, úgyhogy én ennek csak az élvezője vagyok, hogy egy ilyen lelki szellemi tekintélyt tudok lenni a családunk fölött.
A feleség az Isten kreativitásának a megjelenítője. Ugye a kreativitás ez jobban nőies tulajdonság. Mit jelent a kreativitás? A sokszínűség, az, hogy bármiből tudok megoldásokat hozni. És tehát a nőket Isten, a férfiakat is egyéniségnek teremtette, egyedinek teremtette. Nőknek sokszor az nehéz, hogy ne hasonlítsuk magunkat másokhoz. Tehát jellemző ez, hogy összehasonlítjuk magunkat. És ott kezdődik az, hogy ezt a feladatunkat be tudjuk tölteni, hogy elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. A saját erősségeinkkel együtt, és a saját gyengeségeinkkel, vagy korlátainkkal együtt. Hogy igen, én ilyen vagyok, így adott az Isten mellé, és amikor magamat el tudom fogadni, akkor tudok utána jó segítőtársa lenni. És már csak egy terület maradt, az imádság területe.
Igen, mi úgy fogalmazunk meg, hogy a férj legyen a közben járóim a harcos, és mielőtt ilyen nagyon nagy rangot adnánk magunknak, ez egyszerűen azt jelenti, hogy lelki, fizikai, szellemi szükségleteit figyel a családomnak, mindenért egyrészt adjak hálát, a gondokat vigyem az Isten elé, és legyen az én lelki szellemi tekintélyem, oltalom és védelem a feleségem, illetve a gyerekeim fölött. Ha mindennapokban ha látom, hogy a feleségem, hogy a gyermekeim olyan döntéseket hoznak, amit látom, hogy igével nem egyezik, akkor egyrészt beszélgessünk erről, ha mondjuk egy tínédzser gyereknél lehetetlenség kategóriában megy át, akkor is a férnek még mindig van egy lehetőség, hogy ezt az Istennel megosztja is. Harcol értük, és Istenem, adj neki egy embert, és hiszen az a dolog, hogy férfiként meg kell látni, nem biztos, hogy mindenkinek életük az embere, a gyerekeim felé lehet, hogy bizonyos kor után már más tud szolgálni, de egyrészt tudom kérni Istentől, hogy támaszom olyan embert, hogy férfi. Viszont az én feleségem felé én vagyok az egyetlen jogosult személy, aki tudok szolgálni, akiért én imádkozhatom, és miközben vezetek autót, vagy miközben A helyről B helyre megyek, gyalog, vagy miközben van egy kis szabadidő, akkor tudok imádkozni a családomért, Istenem, áldjuk a feleséget. És a hétvége most nagyon nehéz lesz, és tele leszünk vendéggel. Jön az a sógor vagy sógornő, aki mindig be szokott szólni, vagy nem tudom. Tehát, hogy mindig vannak olyan dolgok, amiket nem mond, amire nem mondhatjuk azt férként, hogy ó, ezért női és dolog, ezt majd ők rendezik le maguk, hanem ezeket nem imádkozni. És azt fogjuk venni, hogy az Istennek a tekintélye, az az én imádságomon keresztül védelmet fogadni a feleségemnek, akkor is, hogyha ez a bizonyos sógornő nem változik meg, ő nem fog mondjuk összeomlani. Mert ne felejtsük el, hogy ez az egész körforgás az Isten, feleség, fér, hármas negyed az Istentől indult el. És nem csak az indulásba szeretne ott lenni az Isten, hanem a működtetésben is.
A nőknél úgy fogalmaz, hogy közben járó felfedező. Tehát az imádságban is más feladat adott a nőnek és más a férfinak. Ugye a férfi az, aki harcolni tud a családjáért, aki szellemi terheket vállal, a feleség pedig sokszor érzékenyebb. Egyszer valaki úgy fogalmazott, és mi azóta használjuk ezt házaspárok felé ezt a példát, hogy a férfiak olyanok, mint a tankok, ugye, hogy átmegy mindenen, a nő meg olyan, mint a hadászatban a radar, hogy mindent érzékel. Igaz, hogy a nők már hamarabb tudtam, éreztem. Ez van, baj lesz, hogy én is sokszor is vagyok, hogy érzem, hogy baj van a gyerekkel. Nem mondott még semmit, de már érzem, hogy valami van. És ugye a jó hadászat az nem úgy működik, hogy vannak a radarok egyik kontinensen, a másikon meg a tankok, és semmi közük egymáshoz, hanem ez a kettő összefügg. Ugye a radar veszed információkat, azt elszolgáltatja a tanknak, az meg majd előre megy. És hogy így kell jól működjön egy házasságban az imádság is, hogy ha én érzek valamit, akkor ezeket megosztom a férjemmel, nem én akarom megváltoztatni mindenkit, hanem rábízom, hogy lehet, hogy inkább neki kell a gyereket leültetni, vagy megbeszélni ezt vele, de így tudunk egy testként, az Istennel egy hármas kötélként hatékonyan működni ebben a világban.
Köszönjük
a figyelmet!